Mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
Hú, akkor érjük utol, az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Millás reggeli.
Kiengedjük a szellemet a palackból.
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
Ez a Millás reggeli. Jó reggelt mindenkinek. 8 óra 8 perc van. Március 24-e hétfő. A stúdióban Mihálovics András.
És a stúdióban itt van Kántor Endre, és a stúdióban a hallgatók szelleme kísért, mert olyan megosztó, annyira a magyar társadalmat polarizáló témáról beszélgettünk, hogy legyen-e minden faluba ATM vagy nem, hogy az valami elképesztő szellemi vihart okozott üzenő falunkon, melynek elérhetősége a 0636 98 098 0, igen, tessék.
Tehát sokan nem értik ezt a KP-mentességet, amiről beszéltünk, és olyan példákat hoznak fel, hogy megnézem azt, amikor a traktorosnak meg a kézimunkásnak próbálnak utalni.
Ezt így van. Ezt én megerősítem neked.
Amikor
én ismerek
meg, hogy a kifizetéseket,
parasztot is, traktorost is, és azok meg, pont ezt csinálják.
És hogy a kifizetéseket ugye nem tudod különböző munkakörökben megcsinálni, de könyörgöm, ezek nem olyan mikroproblémák, amire született ez az ATMS megoldás. Akinek ki kell fizetnie áruszállítmányt, traktorosokat, mindenfélét, vagy kerti munkákat, vagy valami, az készül erre. Egy csomó mindenkinek, akinek nincsen például bankszámlaszáma, készpénzben hozza a nyugdíjat a postás. Egyébként pedig, mivel készül rá, bemegy a legközelebbi nagyobb településre, felveszi a készpénzt a bankból vagy az ATM-ből, ami ott található, és akkor kifizeti. Tehát, hogy ez nem arra a problémára válasz. Úgyhogy, na mindegy.
Be lett mondva, hogy nem irkálhatok tovább. Valaki ezt mondta, ilyen nem lett bemondva.
Micsoda?
Csak az lett, hogy csupa szép és jóról kell írni ebben az üzenőfalban is, de még ezek a fogalmazások megszületnek, és amely mikor Kántor tanár úr átnézi ezeket a fogalmazásokat, addig mi Gerendi Zoltánnal szórakoztatjuk a nagy érdemét.
Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják. Adóvilág, a Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Történelem, gazdaság, adózás, politika.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, és hát beharangoztam a rovat állandó főszereplőjét, Gerendi Zoltánt, a BDO Magyarország ügyvezetőjét, adótanácsadó partnerét. Szerbusz, jó reggelt!
Jó reggelt, sziasztok!
No, hát továbbra is az erős GDP és HDI növekedési országokat vesszük górcső alá, csak most kontinenst váltottunk, átjöttünk Ázsiába, és mit ad Isten, egy elég egzotikus helyszínre bukkantunk, e szempontok alapján méghozzá Tadzsikisztára. Nem nagyon beszélünk mi erről az országról. Ami lehet,
nem nagyon. Hát a fene tudja, egy biztos, hogy ők nagy növekedést értek el a GDP és a HDI terén is, tehát itt most azokat néztük, az országokat, amelyek mind a két mutatóba tudtak javulni. Hogy számokba ezt értsük, ők 8%-os GDP növekedéseket produkálnak rendre, és hát korábban is azért az elmúlt, azt lehet mondani, 10-15 évben 6% fölötti volt a növekedésük. Itt persze bejön a klasszikus motek is, hogy mi a bázis, ahonnan indulunk. Hát a bázis az annyira alacsony, amit el tudunk képzelni, hogy egy kicsit úgy értsük, az ő GDP-ük az $1,400 per fő, Magyarország 16-nek a tízszeresére vannak. Most egy kicsit értsük, hogy ez miért nehéz és miért eredmény, az a környezetét kéne látni. Tehát elhelyezni Tadzsikisztán már eleve nem könnyű a térképen nekünk itt Európából, de hogy értsük egy kicsit, hogy milyen környezetbe fekszik, akkor elmondom a környező országait. Keletről Kína, délről Pakisztán, még mellette délnyugatról Afganisztán, akkor Üzbegisztán nyugatról, északról pedig Kirgizisztán. Na most ez azért úgy az álmos könyv szerint nem egy egyszerű környék.
Hát tehát, bizony, ezek az isztánok.
Nem, igen. Ráadásul ez egy folyamatosan, maga a terület is nagyon érdekes, de különben a zászlajuk majdnem olyan, mint a miénk. Piros-fehér zöld.
Igen, hát azért még több hasonlóság ne legyen, tehát ha lehet. A területben egyébként nagyobbak, mint vagyunk, mert 138 000 négyzetkilométeren élnek, de körülbelül annyi, mint 10,7 millió, csak náluk a népesség nagyon bővül. Egyébként ez egy monomedán ország, de ami hát azért eléggé jellemzője ennek a környéknek, de hogy visszatérve a GDP-re, azért az afgánoknál 380, úgy néztem, hogy a szomszédok mit hoznak, $380 per év, a pakisztániak azok már közel ezen a szinten vannak, $1,600 per év, és az üzbegek azok majdnem a duplája, vagy fölötte az 3700. Na most azért, hogy értsük méretekben, hogy ez egy kis ország, Pakisztánban 250 millióan élnek, ugye itt a tadzsik 10 millióval szemben, az afgánok 43 millióan, az üzbegeknél 37 millióan, szóval egyedül Kirgisztán az északi szomszédja 6,8 milliós, hát Kínát ne is említsük a másik milliárdról. Kínával egyébként a földrajzi határa elég erős, mert ott van a Pamir-hegység, amelyik egy igen barátságtalan környék. Tehát az ország keleti felén vannak, és azért Kínával olyan sok kapcsolódások nincs, és a Selyemút is nagyjából szerintem ezért került el részben, tehát a főirányai elkerülték ezt a vonalat, bár Dushanbén keresztül ment egy rész, de igazából nem ez volt a meghatározó. Nagyon sok a 7000 méter fölötti csúcs, már mókás van egyébként, ez a történelmi eredetük, ilyen orosz nevük van, például Lenin csúcs, az 7100 méter.
Megmaradt? Akkor nem kompromittálódott Vladimir Ilics, megmaradt csúcs név?
Örök és a csúcson marad. Ugyanígy Marx is, van Marx csúcsuk is 6700 méterrel, de találtam Majakovszki csúcsot is 6000 méterrel. Szóval azért ilyen nem nagyon van a föld az, hogy nem felfedezőkről, hanem ilyen politikai vonatkozások alapján adják a neveket. De a lényeg az, hogy az ország tényleg GDP-ben növekedik, és HDI-ba is, tehát gyakorlatilag, mivel a GDP-ük növekszik, ezért az életszínvonal javul, de ezt azért kezeljük óvatosan, mert az éhínség az még mindig 30%-os az országban, ez majd a gazdaság kapcsán beszéljük, de javulnak. Az edukációs környezetük javult, tehát egyetemek, főiskolák, tehát közoktatás javult, és a várható élettartamuk is javul, az most jelenleg 71 év, nálunk például ez 76. Tehát abban nem állnak olyan rosszul. Na most ez a kis ország miből tudja így magát fönntartani? Nyilván van neki egy nagyon erős mezőgazdasága, amelyik a területnek valójában csak a 21%-a alkalmas erre, tehát ez egy eléggé koncentrált terület, és hát itt így gyapotot termelnek, tehát nagyon jelentős a gyapot exportjuk, ez ami az országnak a jellemzője, és ami ilyen szempontból meghatározó, de a GDP-üket egyébként nagyon erősen tolják a külföldön élők hazautalásai is, tehát a GDP 30%-a. Ez egy meglepő szám, és megnéztem, hogy hol élnek a legtöbben, hát mondjuk a érdekes, mert részint a diaszporáról beszéltünk, 9,5 millió tadzsik él Afganisztánban, ami baromi soknak tűnik, 1,5 millió Üzbegisztánban, 200 ezer Oroszországban, 50 ezer az USA-ban, és 16 ezer a Kanadában. Én úgy gondolom, hogy az utóbbi háromból történnek hazautalások, tehát nem hiszem, hogy az afgán tadzsik populáció ebből a $380 GDP-ből utal haza, de a tadzsik GDP-nek meghatározó része, 30%-os része a külföldön élők hazautalása. Tehát a gyapotban nagyon-nagyon erősek, a mezőgazdaságban 70% a lakosság 70%-a itt dolgozik egyébként. Ami fontos, hogy itt szinte kicsit túl is tolják ezt, mert itt gyakran fölmerül, hogy az éhséget ők belső erőforrásból is le tudnák küzdeni, ha nem gyapotot exportálnának, hanem mondjuk zöldségeket termelnének. Ez nyilván egy komoly kérdés. De a másik ilyen hatalmas export tevékenységük az a alumínium export. A TALCO, ez a Tajik Aluminium Company, egy nagyon erős alumínium exportőr, nem globális játékos, azt azért látni kell, tehát a Kisország nem képes globálisan játszani, tehát a világ alumínium termelésének az 50%-a fölötti mértéket Kína termeli. Nincs is egyébként bauxitjuk, tehát jelentős ásványi kincsek nincsenek is, vagy nem termelték még ki. Ez nyilván az országnak a földrajzi adottsága is akadályozzák, tehát ott a hegyekből kihozni valamit szerintem igen problémás. De a lényeg az, hogy ők nagyon erősen ebbe az irányba mentek. Ez egy 75-ben alapított, még a Szovjetunió ideje alatt alapított iparág, amelyik megmaradt, és 100%-ban állami kézben van. Tehát itt azért a külföldi befektetéseknek a mértéke nem túl erős, és itt egy kicsit a történelemre átkötnék, mert nagyjából a azt határozza meg a gazdaságát is.
Képzeld el, hogy megkaptam a napüzenetét, az egyik legjobb ibex és vatkan vadászati hely, mert a muhamedánok nem eszik a disznót hosszú ideje, ezért hatalmas nagy vatkanok vannak arrafelé, terítékre hozás után neked kell csinálni mindent, mert a kísérők nem érnek hozzá a disznóhoz. Ez ugyanez igaz Törökországra is, úgyhogy tudok ezekről a lehetőségekről. Köszönöm szépen a hallgatóknak, de hát a vadászati turizmus is egyébként arrafelé, ha már ez szóba jön, és ugye gazdasági műsor éledezik. Mert nagyon klassz az a hely ebből a szempontból is, igen.
És közben ugye itt a pamuthoz hozzátartozik az is, hogy amit csak így pamutnak számolnak el az ottani KSH-nál, ami teljesen más, és más anyag készül belőle. Sokan említik, hogyha ezt a részét kivennék a szürke vagy fekete zónából, akkor még talán még nagyobb része lenne a GDP-nek az, ami a hazautalásból megy.
Igen, na de a történelemnél tartottunk, Zolikám, nem akartuk belőle.
A történelem csak annyi, hogy ez egy mongol birodalomnak a mentén kánátságok működtek itt, ez a buharai kánátságnak volt a része egészen a 19. századig, amikor az oroszok pont erre a gyapotiparra szemet vetettek, és ezt a területet is elfoglalták. Itt gyakorlatilag ennek gazdasági okai voltak, szerintem sok gondjuk volt ezzel a területtel, eleve ugye vallásjogok miatt ez egy mohamedán ország, és de megvetették itt a lábukat, mint ahogy látjuk a hegycsúcsokról is, tehát elég alaposan a orosz a hivatalos nyelvük is. 17-től egyébként 90-ig a Szovjetunió részei voltak, tehát így jött létre ez az alumíniumipar is, tehát ami a maga nemében egy nagyon nagy beruházás volt, és nyilván az oroszok nélkül nem jött volna ide, mert egyébként bauxitot szerintem Üzbegisztánból vagy Kazaksztánból, nem tudom, honnan hozzák, de a bauxit egyébként világviszonylatban nagyon nagy verseny fut, mert rengeteg a óriási a felvőpiac, és gyakorlatilag ma is egy stratégiai termék, de ezt korábban nézzük, és 90 óta a függetlenségük egy nagyon zavaros időszakot hozott. 97-ig polgárháború volt, de itt a vadászat nélkül is van fegyverelég szerintem, mert 97-ben zárult le ez, és egy elég ronda polgárháború
hát
volt.
Ott,
akkor
ott
sokan
ilyen
klánok
vannak igazából, tehát ott persze ott a fegyverviselésnek hagyományai vannak, igen, ezekben az isztánokban, mert hogy ilyen családi alapon szerveződnek ott az
abszolút,
emberek.
Abszolút, és ami érdekes, hogy a 97-es polgárháború lezárásával az Emomali Ramon úr szerezte meg a hatalmat, aki mai napig ezt egyfajta ilyen félkatonai diktatúraként működteti, tehát ez egy ilyen szempontból egy nagyon érdekes ország, de úgy tűnik, hogy ez a működési modell, ez jelen pillanatban jólétet hoz az országnak, akár arányaiban a többi ország felett is. Tehát én most néztem először Tadzsikisztánt, a környezetét néztük már Kirgizisztánt, Üzbegisztánt, és itt tovább a Selyem út kapcsán, de ez nekem is új volt. Viszont nem egy jelentős ország, talán ez a statisztikának a szépsége, hogy egy kis ország is egy ilyenfajta növekedést el tud élni, de ami nyilván jelentős, csak hát így a világgazdasági szempontból ez nem egy jelentős ország. De ettől függetlenül szerintem nagyon kemény környezetben működnek, tehát ez a pakisztáni, afganisztáni déli szomszédság, és ugye, hogy amiről elkezdtünk beszélni, hogy mi mire jó, és mit ők egyébként az afgán kábítószercsempészetnek egyik tranzitútvonal a oroszok felé is.
Igen.
Tehát ez egy komoly szomszédság itt, és ez egy elég komoly dolog. Tehát én nem is nagyon tudom elképzelni azt, hogy mondjuk ebben a környezetben ne tudnának, tehát egy demokratikus rendszer működni tudna. Tehát ez egy mind a társadalmi hagyományok, mind pedig hát egyáltalán ez a környezet. Szóval Afganisztán ma se a béke szigete, és Pakisztán se egyszerű. Tehát
és a tádzsikok nyakik benne vannak ezekbe a törzsi háborúkba, tehát ott nem hiszem, hogy olyan nagyon komolyan veszik a határokat, amikor így csempésznek, igen, vagy amikor átát csapnak egyik országból a másikba. A tádzsikok benne voltak nyakig a afgán polgárháborúba is, úgyhogy. De erről majd Gotondal beszélgetünk, igen, szóval igen, nem egy nyugodt szeglete az a világnak, ez biztos.
De egy biztos, hogy azt látni, hogy ezekben az értékekben növekedni tudtak, ez biztos, hogy jólétet is hozott, mert a HDI indexben az életszínvonal benne van, és a GDP növekedés az nyilván hozza, ez egy kis ország, kis gazdasággal, tehát nagyon pici az európai léptékekhez képest, de mindenképpen figyelemre méltó számokat tud produkálni az összes problémájával együtt, úgyhogy így kerültek ők ma az adóvilágba.
Oké.
Szuper. Nagyon attraktív volt, Zolikám. Nagyon plasztikus. Nagyon köszönjük. Szépen köszönjük.
Köszönjük szépen.
Köszi szépen.
Szia.
Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere számolt be Tadzsikisztánnak a gazdaságáról, hogy egyáltalán hogy kell elhelyezni ezt az országot. Hát megnézzük akkor, hogy politikailag milyen lábakon áll Tadzsikisztán. Tudtad, hány repülőtere
van? Én Kazaksztánban voltam.
Hány repülőtere van Tadzsikisztánnak?
3.
18.
Ja.
Az nem rossz, szerintem.
Erről szerintem 17-ről nem tudtam.
Hát egyet tippettünk volna már kb. Igen.
Igen. Na, érdekes szeglet ez a világnak, úgyhogy innen megyünk, mert hogy még érdekesebb bek a mindennapjai, úgyhogy egy rövid zene, egy szuszonásnyi szünet, után jövünk Feledi Botondal, és megnézzük ismert, a tádzsik hétköznapokat.
Egy ismert tádzsik zenekar következik, ha igen, jól láttam.
Igen, okay, igen, ők tádzsikok, de a North Mississippi All Stars néven híresültek el. Direkt igen, ezért, hogy azt higgyük, hogy pedig nem.
Folytatódik az adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja. Nézd meg egy ország adózását, és megtudod, kik lakják.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
No, kérem szépen, hát akkor, ahogy megszokhatták adóvilág rovatunkban a kedves hallgatók, megyünk tovább a tádzsik bel, illetve a tádzsik külpolitikával, már ha az utóbbi létezik egyáltalán, de ezt nem nekünk kell megválaszolni, hanem Feledi Botond külpolitikai szakértőnek. Szerbusz, jó reggelt kívánunk!
Sziasztok, jó reggelt kívánok!
Hát kezdjük talán a belső dolgokkal, az hát, ha egyszerűbb rendbe rakni, hiszen egy...
Leonard Brezhnev az elnök, ja nem...
Leonid?
Igazad van, Leonid
Brezhnev. De csak a szemöldöke alapján mondod ezt.
Csak a szemöldöke alapján.
Igen, mert hogy egy ilyen rendes diktatúra szerűség van Tadzsikisztánban, úgyhogy a belpolitika az nagyjából az van, amit az elnök mond, gondolom.
Teljes egészében az van, tehát szerintem itt kársz építeni, ez tényleg egy személyi vezetésű rendszer, amit kemény több mint 20-30 éves munkával kiépített Emomali Rakhman, ami egy ebből a szempontból sikeres posztszovjet modellhez vezetett gazdaságilag, ugye erről beszéltek Zolival. A másik oldalról viszont belpolitikailag ez azt jelentette, hogy az ellenzék az gyakorlatilag felszámolva, tehát nem nagyon van az igazságszolgáltatás már az elnök alá gyűrve, és hát ami ugye ilyenkor szokott történni, hogy meglepő módon családtagok tűnnek fel a legkülönbözőbb helyeken, tehát a fiának készíti elő az elnökséget, különböző magas pozíciókba emelte, hogy aztán majd végül ő lehessen, ugye a saját maga elnökségéhez alkotmányt módosított, hogy különböző limiteket és egyéb korlátokat kiiktassanak.
És hát, tehát egy nepotista kleptokrácia alakult ki szépen.
De az egy állat, nem?
Az olyan szinten, hogy a 180-ból a 164. ugye a korrupciós percet készítettek az ország. Tehát ez azért az, hogy mennyire kleptó, de hát hagyd mondjak néhány példát. Ugye az egyik lánya, a külügyminiszter helyettes, az ő férje egyébként útvállalkozó, hogy mondják ezt, aki beszerűzett autópályát.
Várjál, melyik országról beszélünk?
Egy pillanat. Szeretnénk mondani, hogy
Tadzsikisztánról beszélünk.
Terítéken,
hát a Fülk Tanács egy tagja, a Fülk Tanács egy tagjáról beszélünk. Ugye a legidősebb lánya Dusanbéba különböző vállalkozásokat visz, viszont az ő férje az véletlenül a Tadzsik vasúti társaság vezetője. A harmadik lányának véletlen van egy bankja és egy tévétársasága. És hát aztán így mehetnénk szépen tovább, tehát a legkülönbözőbb.
Érdekes modell.
Oké, hogyan állnak ők? Igen, teljesen.
Tadzsikisztánban akkor ezek szerint a családokat segítik, ez a fő irány.
Igen, hogy áll az ellenzék ebben a hát meglehetősen leosztott kártyajátékban? Van egyáltalán értelmezhető?
Ugye az a helyzet, tehát ez egy nagyon érdekes sztoriba vezet vissza, csak így villancsuk meg a hallgatóknak, hogy ugye a déli határon Afganisztán a szomszédos Tadzsikisztán, és ez azért eléggé meghatározta a belpolitikai küzdelmeket is. Tehát igazából ez a régió, ami a dél, ez a Badakhshan, ez egy olyan régió, ami Afganisztán északi része és a Tadzsikisztán déli része. És itt ugye nyelvrokonok élnek egymással, akiket ugyan a Szovjetunió igyekezett elnyomni, de aztán ugye az afgán-szovjet háború is itt hozott mindenféle kulturális cserét. És itt az iszlámnak a különböző ágai, bogai azok, amik politikai erőkké tudtak fejlődni, és tulajdonképpen a 90-es évektől itt volt egy az elnök iszlámánál jóval kevésbé mérsékelt, de a táliboknál mindenképpen mérsékelt, a tálibok ellensúlyát jelentő mérsékelt iszlamista irányzat, ami a tádzsik belső ellenzéket jelentette. Tehát ők azok, akikkel sikeresen leszámolnak, és ugye ennek az eredménye, hogy bár hivatalosan maga az elnök is egy szunni muszlim, de azért szépen lassan betiltja a szakáviselést, betiltja a 18 év alatti nők és gyerekeknek a meccset látogatását, a 40 év alatti mekkai zarándoklatot, és aztán eljutunk oda, hogy a arabul hangzó neveket is 2016-ba betiltja. Tehát, hogy így szépen lassan mennek ezek a tiltások, és egészen addig, hogy már 12 éves börtönbüntetéssel fenyegetik azt, hogyha valaki hittanra jár. Tehát azért ezek megint mutatják azt, hogy ez elsősorban a politikai ellenzék miatti önvédelmi intézkedés.
És ez az iszlámnak melyik irányzata?
Nézd, ezek a szunnin belül mozognak, ezek inkább itt regionálisan érdekesek, aha, tehát aha. Ki melyik nyelvjáráshoz, meg a szovjetekkel ki hogyan kooperált, és aztán az a helyzet, hogy itt a tálibokkal szembeni harc is meghatározza ezt az egészet. Tehát, hogy ki hogyan, mit segített a tálibok.
Igen, hát amikor volt ez az Afganisztán, amikor ott voltak az amerikaiak bent, akkor ugye a tádzsikokkal külön számolni kellett mindenféle hát hadműveletnél, mert nyakikben voltak ebben az afgán konfliktusban.
Tehát Tadzsikisztán volt akkor is a kilövőállás, ahogy a szovjeteknek is, tehát ugye ez az ország földrajzi helyzetéből következik, hogy aki Afganisztánon akar foglalkozni, az nyilván nem Pakisztánból fog csak indulni, hanem innen. És a tádzsikok ugye eleve a tálibok ellenségei voltak, mert a szovjet kivonulás és összeomlás után, a 90-es évek első felében gyakorlatilag a helyi észak-tádzsik, afganisztáni erők, ez a Jamiat Islami, küzdöttek a tálibokkal azért, hogy ki vigye el az országot. És bár erre most már szinte alig emlékszünk, de 94-ben a tálibok nyerték az első kört ebben. És ugye akkor erősítette meg a jelenlegi tádzsik elnök a családi dinasztia magát. Tehát igazából ott mindkét pozíciót elvesztették, ezek a tádzsikok etnikai részéhez kötődő iszlamista erők, és aztán szépen lassan ők azok, akik próbálnak visszakerülni, de ez igazából leszámítva most a afganisztáni amerikai jelenlétet végül nem sikerült nekik, és a tálibok gondosan úgy foglalták vissza Kabult annak idején pár évre, még ugye a Biden éra elején, hogy közben az Észak-Afganisztán régiókat a történelemben először sikerült többségében megszállniuk. Uh-huh. Tehát most ilyen szempontból az orosz kapcsolat is gyengül.
Na ezt akartam kérdezni, hogy hát ez egy ex-szovjet köztársaság, hogyan viszonyul Vlagyimir Vlagyimirovicshoz?
Hát ez az egyik leghűségesebb ex-szovjet köztársaság, ugye a legnagyobb orosz katonai bázist engedélyezik, hogy a területén működjön, ez ugye a 201-es katonai bázis. Ez ugye hát most már Ukrajna számaihoz képest ezek nevetségesen alacsony számok, de 7060 állomásozik ugye itt Bogdár és Dusanbé között. Úgyhogy ez egy komoly részvétel, szeretnék is, hogy ez működjön, aminek leginkább egyébként ugye az a gazdasági oka, hogy nem kis részben a tajik GDP, az az Oroszországból hazaküldött tajik kivándorlóknak a fizetése. Tehát itt azért egy nagyon komoly remittance van, ami függőséget jelent. Tehát ezzel tudták őket zsarolni mindig is Moszkvából, hogy leállítják ezeknek a hazautalását, amikor éppen a tajik vezetés nem teljesít valamilyen orosz kérést, de ehhez képest egyébként relatíve meg is vannak. Tehát gyakorlatilag a lakosság, a munkaképes lakosság 10%-a az biztos, hogy Oroszországban dolgozik jelenleg is.
Igen, és akkor mennyire terhelte meg a két ország viszonyát az, hogy ugye amikor volt a terrortámadás, akkor Moszkva külvárosában, akkor hát mit ad Isten, mindannyian, akiket elkaptak az oroszok, Tadzsikisztánból érkeztek.
Na igen, csak hogy ugye ezek azok, hogy nem biztos, hogy az elnök tadzsikjai voltak, hanem valószínűleg inkább a dolgán tadzsikok is lehettek, vagy pedig olyanoknak beállított kvázi tálib közeli muzulmánok, vagy olyanok, akik az orosz rezsimmel szemben a sária igazságát akarták meghirdetni. Tehát, hogy ilyenből is bőven van, és ugye ez mindig attól függ, hogy a szovjet elit által kóptált oroszul beszélő helyi vezetők, vagy pedig az egykori szovjet birodalom határterületén éppen túlról érkező radikalizált más muszlim vezetők gondolkoznak. Tehát ez itt nem lehet egy darab iszlám terítőt kihúzni, és azzal mindent megmagyarázni. Egészen addig, hogy 2015-ben, tehát nem tudom, ki mennyire emlékszik, de ugye ez az, amikor Gorka Sebestyén és a Trump egyes adminisztráció kampánya, ugye akkor még csak kampánya, az iszlám állam ellen szónokolt, hogy ezt a Közel-Keleten le kell győzni. Na most ekkor Gulmurat Kalimov, a helyi tadzsik különleges erők parancsnoka, az a szolgálati helyét elhagyta, majd legközelebb az iszlám államból jelentkezett be.
Ezt ízlelgessük, tehát a különleges erők tábornokkal jelentkezett be az iszlám államból.
Hát az OMON kifejezés talán ismeri néhány hallgató, hiszen ez az OMON, ez azért használtuk más kontextusban, és tehát ő volt a tadzsik OMON parancsnok, és 2017-ben állítólag egy orosz légicsapás végzett vele Szíriában, de ezt egyébként a tadzsikok sosem erősítették meg, tehát hogy azért ennyire megy ez a belső harc abban, hogy mit lehet, mit nem lehet, és akkor mondok egy érdekes társadalmi aspektust. Ugye részben a kint dolgozó férfi populáció miatt, tehát akik elhagyják az országot, és úgy próbálják hazaküldeni a pénzt, részben amiatt, mert nem volt mindig könnyű férfinak lenni ezen a vidéken a különböző katonai konfliktusok miatt, egyszer csak megjelent a több nehézség, amit hivatalosan tilt az állam, de a gyakorlatban mégis egyfajta társadalmi túlélési platformot jelent, különösen vidéki defavorizált nők körében. Tehát, hogy a mecsetben mégiscsak összeadják őket, a civil jog értelmében nem, de mint létező jelenség ott van. Tehát, hogy ilyen kettősségekkel megy az ország, ami amellett, hogy nyilván vannak, akik rendkívül jól élnek, ettől még van egy valahol ilyen 8-12%-os komolyabb szegénység, akiknek meg egészen más jelent a vallás, és mást fog behozni, akár ilyen egzisztenciális kézzelfogható szinten. Tehát nagyon izgalmas régió, hogy ez így hogy néz ki.
Megbeszéltük az északi részt, éppen akartam rátérni egyébként, bocsánat. Szóval, hogy az oroszokkal milyen a viszony, meg az afgánokkal milyen a viszony, na de a kínaiakkal, az egy érdekes rész, mert hogy ott vannak az ujgúrok is, ami hát bizony. Ugye Kínának, hát hogy is fogalmazzam, csak nem a kedvenc témája egy diplomáciai megbeszélésen, az ujgúr probléma. És hát én olvastam egy elemzést, mert én is próbálok készülni a beszélgetésre, hogy a kínaiak meg valami bázist is épp próbálnak ott tető alá hozni a tadzsikoknál? Valami katonai bázis?
Így van. Tehát Kína elég komolyan megjelent, úgy nagyjából 2017-ben volt az, amikor már a legfőbb befektető lett, Oroszországot is lehagyva. Tehát azért ez lassan 10 éve. Úgyhogy így mostanra körülbelül 2,6 milliárd dollárosra az ismert kínai befektetéseknek az értéke, és több mint 700 kínai vállalat dolgozik az országban. És ezek mellett jelent meg a biztonsági vagy katonai együttműködésnek számos eleme, tehát amit mondasz, akár olyan típusú együttműködés, ami közös gyakorlatokhoz vezet, a kínai katonai felszerelések megjelentek a tárgyi honvédelmi beszerzésekben, itt akár aknaálló csapatszállítóktól a különböző fegyverrendszerekig, és hogy nem, hát ugye 2023-tól pedig már közös terror elleni hadgyakorlatokat is tartanak, és ez a Gorno-Badakhshani kínai bázis, ez egy 10 millió dolláros befektetés, ami 2021-től zajlik, tehát azért ez is mutatja azt, hogy Afganisztánnal szemben mindenki építkezik, tehát azért, hogy mi lesz Afganisztánban, azt sose tudni, és inkább bevédik ezt a tádzsik határon. Ugyanez igaz az új kurd történetre, tehát azért igazából a jelenlegi tádzsik elit vezetés szempontjából ők sem akarnak új kurd terroristákat és szabadságharcosokat, tehát ilyen szempontból a kínai egypártrendszer és a tádzsik dinasztia érdekei találkoznak. Hogy más nem mondjuk.
Igen, az amerikaiak végleg lemondtak erről a régióról? Vagy ott vannak ilyen szakállas kommandósok, bujkálnak, és időnként rávesznek tádzsikokat, hogy csapjanak már oda a táliboknak a szomszédban, és vagy mondják már el, hogy az oroszok mit csinálnak azon a bázison, amiről beszéltünk.
Hú, hát ez az egész régió annyira megérne több misét is, mert ugye a pakisztániakkal is van egy ódiatámó viszony az amerikaiaknak, azért ne felejtsük el, amikor Bin Ladent akaratuk ellenére, hogy értesítésük nélkül kivégzik és elhozzák. És Pakisztán is most többsebből érzik, hiszen ők meg iráni régiókkal vesznek össze. Tehát, hogy itt mindenkinél egy újabb típusú konfliktus jelent meg azóta, vagy olyan elnyomott konfliktusok jöttek a felszínre, amiket korábban az afganisztáni háború elnyomott, vagy legalábbis a figyelmet elvitte. És ebből a szempontból látszik, hogy a régió tényleg elkezd újra forrongani. Ugye a kínaiak azok végigítenék szépen a pakisztáni tengerpartig az útvonalukat, de azért ez sem egy triviális vállalkozás a helyi etnikai elnyomások miatt, akik viszont ezt nem nézik jó szemmel. És hát a tádzsikok ebben persze próbálnak a maguk szakállára üzletelni, de most az európai befektetések értéke nagyságrendileg az 100-200 millió euró között van a kínai 2,6 és az orosz 1,6 milliárdhoz képest. Uh-huh. Egyébként ez elsősorban energiába megy, és nincsen katonai jelenlét, tehát azért az egyértelmű, hogy elsősorban orosz és növekvő kínai jelenlét van. Az érdekesség inkább az, hogy ez a kettő nem oldja ki egymást. Uh-huh. Tehát az, hogy ez párhuzamosan
hát most,
tud menni.
Most éppen jóban van a két ország, csak ugye geopolitikai stratégiák mondják, hogy oké, most rá vannak szorulva az oroszok a kínaiakra, de például az amerikai adminisztráció próbálja rádöbbenteni az oroszokat, hogy ez egy halálos ölelés lehet Kína részéről, ez a történet, mert hogy ugye a két országnak vannak konfliktus helyzetei bőven, elég, ha csak mondjuk a Szibériába betelepülő kínaiakról beszélünk.
Vagy az északi sarki kínai kutatóhajókról, amikkel mégiscsak gyanúsan sokakat van. Így van, szerintem ez egyébként, tehát Moszkva a szívem, sőt, ezzel biztos, hogy tisztában vannak az FSB-ben, és az egyéb megfelelő szerveknél, hogy ez milyen típusú fenyegetést jelent. Itt ugye a választás azért mindig kettő között van, és ezért veszélyes az ideológiának a túlpörgetése, hogy esetleg néha ott is félnek már a nyugattól, ahol a nyugat nem biztos, hogy fenyegetést jelentene. Uh-huh. Tehát ez egy szuper 21. századi feladvány, és szerintem most egyrészt tengermélyen járunk ebben az ideológia vezérelt, akár a saját racionalitásunkat korlátozó döntésmátrixokban, másrészt pedig elindult ugye a Fehérház is hasonló úton, vagy legalábbis látunk olyan szereplőket, akik úgy tűnik, hogy sokkal inkább ideológia vezéreltek, mint hogy kockáspapíron számolnák az érdekeket. Tehát ezeknek a találkozása viszont okozza azokat a kiszámíthatatlanságokat, hogy tényleg nem látjuk, hogy milyen kanyar jön. Itt az örökösödés lesz a következő izgalmas. Tehát nyilván az, hogyha megpróbálja a fiára áttenni az elnökséget, az ilyen egy párt, vagy egy vezetés rendszerekben a valódi kockázat, tehát meglátjuk, hogy Rusztám hogy tudja ezt látni, ugye 87-es születésű jelenlegi felsőház vezető, legidősebb fia, úgyhogy most szerintem neki a fő célja ennek az előkészítése, és ő relatív ügyesen intézi azt, hogy azért egy ilyen könyöknyi távolság legyen mindenkitől, tehát hogy a rezsim szilárdsága, vagy a dinasztiának a stabilitása, az soha nem lehet veszélyeztetve még a külpolitikai manőverek által sem. Tehát ebben elég következetesek, és hát az eredmény mutatja, hogy lassan 3 évtized ezt tudják is menedzselni. Úgyhogy hiába az EU-nak az Enhanced Partnership tárgyalások 23 óta, ez azért szépen, de lassan halad, úgyhogy igazából az látszik, hogy mindenki próbálja megtenni a tétjeit, és ők ezt ügyesen kihasználják.
Jó, végszónak tökéletes, nagyon szépen köszönjük, kéne az isztánokról így unblock egy ilyen hosszabb beszélgetés, mert nagyon érdekes szeglete ez a világnak. Most rávilágítottál
hát elég rendesen.
Bezony. Áthallástól sem mentes időnként a ottani történés.
Jó, Botond, köszi szépen, szép napot neked, jó munkát.
Köszönöm, nektek is hallgatóknak is, sziasztok.
Feledi Botond külpolitikai szakértő beszélt Tadzsikisztánról, mi pedig csüngtünk szavain, figyeltünk arra, hogy ez a nagyon különleges, akár egzotikusnak is bizonyuló ország, ugye a Pamirral, ami világörökségi helyszín egyébként, hogyha jól tudom, vagy legalábbis biztos, hogy valamiféle védettsége van. Minden esetre hát állandó csatározások, klánok, kábítószerútvonal,
egy jó diktátor,
egy diktátor,
orosz támaszpont, kínai támaszpont, minden van itt,
minden
mint
van,
a
bucsuban. És a 2010-es években bekövetkezett óriási népesség robbanásnak köszönhetően ugye egyre erősödő GDP, és ahogy elmondta...
Nagy szegénység, radikalizálódás.
De ennek ellenére a HDI is elég jelentősen növekedett, úgyhogy érdekes ország.
Igen, és pozitívan csalódtam közönségünkben, mert még senki nem írta meg, hogy Afganisztán, Pakisztán, na és aztán, hát aztán. Tehát ez szerintem a mai nap félpontja.
A közönségen csalódtunk, de benned nem.
Ezt én most idéztem, nem én mondtam
jó,
ezt.
Oké.
Adóvilág. A Millás reggeli rendhagyó utazási magazinja hangzott el, ahol az adózáson és gazdaságon keresztül mutatjuk be, milyen is egy ország vagy régió.
Adóvilág. A pénz beszél, mi csak odafigyelünk rá.
Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
Endre, egy kérdésre válaszolj, a Millás reggelit, mint olyan, de ezt csak pénzért csinálod?
Abszolút. Csak pénzért, és veled pedig a többieknek írtam, te nem tudsz erről, hogy akkor én dupla rezsit kérek, amikor dupla bért, amikor te veled vagyok, mert az sokkal nehezebb,
ha
munkásabb.
Vetted
munkásabb
volna a fáradtságot, és engem is megkérdezel, én is megszavazom.
Ja, azt. Bocsánatot kérek akkor.
Tehát ennyire bízunk már egymásba, így
kezdjük
70
azzal,
év
András,
együtt rádiózásokat.
Ebben igazad van. Kezdjük azzal, András, hogy mondjuk el, hogy 120 éve ezen a napon hunyt el Jules Verne, francia író, aki egyébként 1905-ben született.
Nem tudják egy csomóan, kiről van szó.
Nem jó, 1800.
Verne Gyula.
Nem jó. Milyen dátumokat írtál? Látod, ez itt a probléma,
igen,
András.
1828-ban született, és 1905.
Fordítva van.
Március 24-én hunyt el Verne Gyula, így talán többen ismerik, mint Jules Verne-ként.
Azért fontos, hogy így ismerjék meg, mert ez sím értékegység ő is, ugyanis az, hogy hányat, mennyit olvastál tőle, azt Jules-ben mérjük. Hány Jules?
Ugye? Szerintem én 15 zsűl.
15 zsűlnél tartasz.
Igen. Jó. Már szóval megbeszéltük, hogy kinek mi a kedvence, és akkor egy ízben Jules Verne így sóhajtott fel, és ezért kérdeztem.
Nagyon karakánfazon volt egyébként. Igen. Látod, milyen jó szakálla van? Igen. Nagyon jó nézett ki.
Tehát egyszer így sóhajtott fel. Amit pusztán pénzért csinál az ember, azt rosszul csinálja.
Te behúztál a csőbe.
Be én.
Behúztál a csőbe.
Be én.
Én szeretetből csinálom, és odaadásból és csinálom most, a Millás reggelit.
És most, ha tudnék, és lenne hely, akkor így térden csúsznék, mint a labdarúgók a gólöröm után, és még letépném a mezemet is, ja, hogy becsaltalak a jégre. Be is szakadt.
Azért pénzbírság.
Be is szakadt alattad, ahogy kell, úgyhogy én boldogan dőlök. Hátra megvolt a mai jó cselekedetem.
A rovat támogatója az MBH Befektetési Bank rugalmas megtakarítási programja.
No, na, kérem, hát...
rengeteg üzenet, köszönjük, igen, szépen.
Valaki csinált egy még Millás reggeli Great Again kis...
Majdnem, ott a tetejét is olvassuk el, tehát, hogy...
Ja, értem, hogy nem tetszik a...
Nem tetszik
de
a
hát
jóga,
arról mi nem tudunk mit csinálni, nem. Hát az egy másik műsornak, igen, a promója, amit ide beszerkesztenek a miénkbe. Megosztó, tudjuk, hogy sokan szeretik, tudjuk, hogy sokan kevésbé szeretik, de hát ettől még
elmondom,
ez olyan, mint hogyha most nekünk válogatási lehetőségünk lenne, hogy például milyen reklámot adunk le, és miért nem. Tehát, hogy...
Meg egyébként, meg, hogy is mondjam, a mi rádiunk terméke, úgyhogy mi fiunk borja, mi borjunk fia, úgyhogy innentől kezdve szeretjük és támogatjuk.
És azt is szeretném felhívni a nagy érdemű figyelmét, még megérkezik Schmidt Andi, hogy híreket mondjon nektek, hogy rádióképes üzeneteket tudunk csak közzé tenni, és akkor most nem sorolok fel neveket azok közül, akik rendre rádióképtelen SMS-ekkel örvendeztetik saját magukat, meg minket, mert hogy rajtunk kívül más nem fognak ezekkel, úgyhogy...
Annyit még, hogy fölöslegesen lamentálunk ezen az ATM kérdésen, érkezett Messengerben, mert hogy most idézni fogom, tehát ezt a hallgató írja így, ti is pontosan tudjátok, hogy le kell nyúlni a mi hazánktól azokat a szavazókat is, akik a Pride-on részt akarnának venni. Úgyhogy
ja, értem,
megírta a kedves hallgatónk.
No, akkor most jön Schmidt Andi hírcsokra, utána pedig jönk vissza a méltán népszerű
Andi?
Mihálovics gazda rovattal. Egy kicsit elmorzsolunk néhány könycseppet a hazai erdőkért.